Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ezúttal Japánról szól a mai világszám. A japán ételek közül ugye a sushi ugrik be elsőnek szinte minden külföldinek. Valóban ez egy gasztronómiai remek mű, amely az igen finoman elkészített szendvicsre emlékezteti az embert. Nagyon kedves kollégám és barátom Berec Edgár könyvet is írt a japán ételekről, hiszen neki az eredeti szakmája szakács, később lett író-újságíró, és ő írt nagyon sokat a maki sushiról és a nigiri sushiról. A maki sushi elkészítésekor a fekete papírlaphoz hasonló szárított algára helyezik az ecet és fűszerkeverékben főtt rist. Aztán a szárított algára raknak még tojásrántottát, uborkát, gombát, nyers halszeleteket, persze mindenből egy nagyon-nagyon picit. Aztán egy speciális bambusztekercsel felcsavarják henger alakúra és felszeletelik. Szójamártással és reszelt japán tormával kell fogyasztani. A nigiri sushi falatnyi rizsre helyezett, algaszalagokkal átkötött nyers tengeri halszelet, és persze a hal helyett minden más egyéb is lehet, ami a tengerben található. Ismert japán étel még a kasiva. A kasiva nagyobb darabokra vágott csirkehús, szójaszósszal, cukorral, sóval, borssal, reszelt gyömbérrel. Sukiyaki, az egyik leghíresebb japán étel, az asztalba beépített tűzhelyen, faszénparázsra helyezett serpenyőben készül. A szakács a vendégek szeme láttára süti meg a vékonyra vágott marhahús darabokat, zöldségeket tesz mellé, tésztaféléket és szójababtúrót. Az ételt szójaszósszal, mirinmártással, húslevessel ízesítik. Az elkészült darabokat fogyasztás előtt mindig nyers tojássárgájába kell belemártani. A japánok evőpálcikával esznek általában, de persze a külföldiek miatt szinte mindenhol van kés, villa, kanál. A Japánban működő európai éttermekben a hagyományos evőeszközök mellett pedig evőpálcika is van. A japánok is gyakran esznek azért mostanában késsel és villával, de ők úgy fogyasztják el az ételeket, hogy először jobb kézben megfogják a kést, bal kézbe a villát, mindent alaposan felszeletelnek apróra, utána leteszik a kést, jobb kézbe fogják a villát, és szépen mindent megesznek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Nem csak az ételek elfogyasztása furcsa Japánban, hanem az ivás is. A fiatalok körében például egyre nagyobb divat az úgynevezett ikki, ami azt jelenti, hogy kimennek délután a virágzó cseresznyefa alá, leülnek és versenyeznek, hogy ki tud több szeszes italt meginni. A versengést annyira komolyan veszik, hogy sokan kerülnek kórházba heveny alkoholmérgezéssel. Japán legnagyobb parkjában több mint 15 ezer cseresznyefa található, április végén és május elején szinte még a levegő is rózsaszín. A cseresznyefák több ezer éve Kínából kerültek Japánba, de ez a fajta csodálatuk csak itt alakult ki. A japán cseresznye a közönséges cseresznyéhez hasonló igényű díszfa, és virágzása idején azért annyira gyönyörű, mert az ágai alig látszanak ki a szirmoktól. A 8. században már az arisztokrácia körében népszerűek voltak az úgynevezett virágnéző ünnepek, majd a 16. században már társadalmi rangtól függetlenül mindenki fontosnak tartotta ezt az eseményt. A japánok szerint a virágok a múlandóság jelképei, és ez különösen igaz a cseresznyefák esetében. Ezek a növények ugyanis nagyon rövid ideig virágoznak, és az eső is könnyen elveri a szirmokat. Így, amíg csodálni lehet az életet is jelképező virágokat, addig ünnepelni kell. A cseresznyefa neve japánul szakura. A szakura figyelőknek külön szervezetük van, amely megfigyeli, mikor, hol a legszebbek a fák, és díjazza a legrátermettebb virágfigyelőket. A szakura japán nemzeti jelképe, a virágünnep pedig kihagyhatatlan esemény a helyiek életéből. A cseresznyefa virágzásának ünnepe annyira fontos, hogy a vállalatok gyakran megbíznak egy-egy munkatársat, aki előkészíti a terepet a virágok megfigyelésére és a piknikre. Az úriember kora reggel kimegy a parkba, öltönyben, nyakkendőben, lefoglalja a legjobb területeket, megterít, majd órákig vár a munkatársakra. Ezt követően megjönnek a többiek, és elkezdődik a dáridó, a finom ételeket szakéval övülítik le, amíg csak bírják. A hanami április végétől május elejéig tart, minden évben milliók indulnak a parkokba, hogy gyönyörködjenek a cseresznyefák virágzásában. Bár a földrengés, a mostani szerencsétlenség és az atomerőművekkel kapcsolatos negatív hírek nyilván beárnyékolják majd a virágnézés ünnepét, de mindezt feledve már készülnek egyes rádiók és televíziók arra, hogy majd hamarosan virágba borulnak a fák, és emberek ezrei küldik majd be a szerkesztőségekbe a cseresznyefák virágairól készült fotóikat. Sokan vállalják az önkéntes cseresznyefa virág figyelő szerepet, és naponta hosszú órákat töltenek egy kiválasztott növény alatt, hogy fotóval és leírásokkal dokumentálják a történéseket. A japánok egyébként sokat tudnak Magyarországról. Majdnem minden japán ismeri Magyarországot névről, és el is tudja helyezni, el tudja mondani, hogy nagyjából Európában van. Sőt, sok japán azt is tudja, hogy Budapest Magyarország fővárosa. Nem szabad lebecsülni mindezt, hiszen Amerikában például sokan nem is hisznek ilyen fura nevű ország létezésében, mint Hungary, mint Magyarország, úgyhogy ahhoz képest a japánok egész sokat tudnak Budapestről. Hogyha egy japán turista Magyarországra jön, akkor általában úgy teszi ezt meg, hogy összeköti egy úgynevezett közép-kelet-európai túrával, vagyis eljön Budapestre, de mellette megnézi Bécset és megnézi Prágát is. Majdnem mindig ez a három város szerepel a japán utazási irodák kínálatában, tehát hogyha már valaki látta Brüsszelt, ugye Európa fővárosát, mert így hirdetik magukat, Londont, Párizst, akkor általában másodszor vagy harmadszor, amikor Európába jön, akkor nézik meg a nagy hármast, Prágát, Bécset és Budapestet. Pontosan emiatt ugye elég kevés az idő, amit Budapestre tudnak szánni. Ha viszont már itt vannak, akkor megnézik a parlamentet, a Mátyás templomot, a Szent István bazilikát és a Hősök terét. Persze ezen kívül legjobban a japánoknak a citadella tetszik. Állítólag annyira csodálják a citadellát, hogy elbűvöli őket a magyar főváros szépsége. A japánok Magyarországon általában porcelánt, paprikát, szalámit és libamájat vesznek, ezt mindig beszerzik, úgyhogy porcelán és szalámi nélkül nagyon kevés japán turista tér haza Budapestről. Érdekesnek és egzotikusnak tartják a barokk stílusú épületeket, a japánok ezeket fotózzák leginkább Budapesten, és furcsának tartják még az öregek ruházatát. Egy japán ismerősöm szerint a vidéki magyarok ruházata olyan, mintha most léptek volna ki egy filmből vagy egy könyvből. Az átlagos magyarok, a 40-50 év közötti magyarok közül azonban azt tartják a japánok, hogy a férfiak és a nők is nem öltözködnek túlságosan csinosan, a középkorúak és a fiatalok ugyanakkor szerintük elavult és ósti ruhákban járnak, sőt csúnya melegítőben meg farmerban. Persze ehhez a véleményhez tudni kell, hogy Japánban nagyon sokan évente cserélik a ruhatárukat, mert megtehetik. Nem csak a ruházatot kritizálják gyakran a japánok, hogyha Magyarországon vannak, a nőket nagyon szépnek tartják, a férfiakról ugyanakkor úgy gondolják, hogy kövérek és keveset adnak magukra, legalábbis nagy átlagban. Nem értik, hogy miként lehet az, hogy 40-50 évesen például sok magyar férfi már elveszíti fogait, gyér a haja. Véleményük szerint a magyar férfiaknak többet kellene foglalkozniuk a külsejükkel, meg edzőterembe kéne járni és egészségesebben étkezni. Amit nagyon furcsának tartanak még a japánok, hogyha Magyarországra jönnek, az a pontatlanság és a lassúság. Persze ehhez tudni kell, hogy az európaiaknak valószínűleg horrorfilmbe illő jelenet az, ahogy a japánok dolgoznak. Nagyon érdekes a felfogásuk a munkához, ugyanis sokszor a családi eseményeknél is fontosabb például egy munkahelyi piknik, vagy egy közös beszélgetés a vezetőkkel, a főnökökkel. Ha pedig valakit megdicsér Japánban az első számú vezető, akkor az olyan nagy boldogság számára, amelynél nagyobbat talán el sem bír képzelni. Hölgyeim és uraim, ezúttal Japánról hallották a mai világszámot. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!